Kedves gyülekezet, szokatlan módon próbáljuk a mai Isten tiszteletünket pótolni. Isten tiszteletnek nehezen lehet nevezni, hiszen nem szólt a harang, üresek a templompadok, és a templomból egy rövid áhítatot szeretnék tartani, ezzel is egy kicsit a saját közösségünket megerősíteni, bátorítani. Isten ígét a napi ígéből szeretném olvasni, a Lukács evangéliuma szerint a 18. fejezetből a 31-től 34-ig terjedő verseket. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyek Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előttük, és nem értették meg a mondottakat. Kedves gyülekezet, az evangélium vége felé, ahogy haladunk Jézus kereszthalálához, ő háromszor is jelzi a tanítványainak, hogy mi vár rá, hogy a szenvedések útján elindulva megérkezik a halálhoz, majd utána feltámad. Mindhárom alkalommal teljes értetlenséggel hallgatják ezt a tanítványok, sőt Péter az egyik alkalommal meg is fedi Jézust, miért mondasz ilyeneket, nem történhet meg ez te veled. Nem tudtak mit kezdeni Jézusnak a szavaival, bejelentésével, a mondottakkal, ahogy alapigénk is említi. Nem értették, de nem is érthették, hiszen nem adatott nekik a megértés. Károly Gáspár nagyon szépen adja vissza fordításában, és az ő beszédük, ő előttük rejtve vala. Ha valóban egy új tanítást adó közlést akart Jézus elmondani, akkor miért nem érthetően és világosan tette ezt, a megértés lehetőségét is biztosítva? Ha pedig nem akarta, hogy még belekeveredjenek egy olyan titokba, amit úgysem érthetnek, akkor miért hozta szóba? A prófétai beszéd mindig hordozott valamit abból a titokból, amely még nem érthető. Megelőzte a megértést egy olyan kijelentés, kinyilatkoztatás, amely olyan titkot hordozott, amiből reménység, erő, élet áradt, és kapaszkodót adott az Istenben bízóknak. Most Jézus számukra érthetetlenül szól, de szavában mégis benne meg lehet találni a titoknak ezt a megtartó erejét. Jézus olyan üzenetet ad nekik, amelyből a megfelelő időben kibomlik az élet, a reménység, a gyógyulás és a békesség. Most csak befogadni kellene. Három rövid gondolatot tolmácsolok az ige kapcsán, ami bennünket is eligazít, amikor Isten érthetetlen titkaival találkozunk. Először is Jézus maga mellé veszi a 12-t. Így olvastuk az igéből. A maga mellé veszi szavakat szeretném elsősorban most kiemelni. Jézus bevonja a titkába a tanítványait. Eddig is ezt tette. Most sem szeretnék kihagyni őket, a vele való eddigi közösség, a tanítványi lét sem jelentett mást számukra, mint Jézusnak a titokzatos kiszámíthatatlanságát, és elfogadni az ő döntéseit. Sohasem tudták, hogy merre vezeti őket Jézus. Ő döntött, sosem tudták, hogy mibe viszi bele őket. A követés az nem egyeztetések, és közös álláspontoknak a kidolgozása volt. Mindig benne volt Jézus titka, amit nem lehetett érteni. Az alapvető titok egyáltalán ki ő maga, de belevitte őket lehetetlen helyzetekbe, amiből csak Jézus tudta, hogy hogyan akarja kihozni őket, hogy lehet jól kijönni belőlük. Több mint 5000 ember előtt azt mondta nekik, hogy adjatok nekik ti enni. És a tanítványok értetlenül álltak feladat előtt. Bevonta őket egy bűnös asszonynak a megkövezésébe. Majdnem ők maguk is ott maradtak ítélet alatt. Aztán kényszerítette őket, hogy keljenek át éjszaka a tengeren, amelyre vihar csapott le, és Jézus megjelent nekik, megfélemlettek, féltek, halálfélelmük volt, nem tudták, hogy hogy jönnek ki ebből. Elküldte aztán később őket az evangélium hirdetésére, gyógyítani, hirdetni az Isten országának a titkát, és nem értették, hogy mi történik bennük, hogy figyelnek rájuk, hogy hatalmuk van, akár a megszállott lelkeken is. Titkok voltak ezek, félelmetesek, mégis utólag élvezetesek. Jézus minden titkából ugyanis jól jöttek ki. Isten titkai az életünkben sok fejtérést okoztak már nekünk is. Nem értettük a sorsunk alakulását, nem tudtuk, hogy mit akar kihozni Isten egy-egy élethelyzetből. Zavart, lázadtunk, kérdeztünk, imádságokkal ostromoltuk az eget, talán most is ezt tesszük. De Isten mindig tudja, hogy mit csinál. A tanítványoktól követés kért már a legelején. Ez a bizalomra épül, nem a megértésre. Isten a maga titkain keresztül visz tovább az élet útjain. De Jézus maga mellé vette őket. Azaz ott van az ismeretlenben velük és velünk. Senki semmit nem tud sem, ma sem pontosan a mai helyzetről. De egyet biztosan tudunk, Jézus ígérete most is igaz. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Másodszor Jézus a próféták által hordozott titokra is rámutat. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. Már a tanítványok előtt is voltak olyanok, akik Isten titkait kijelentették és hordozták. Nem volt könnyű a szenvedések között hirdetni a csodálatos szabadulást, az Istennek rendelt tervét, amikor még semmi sem látszott ebből. De talán még nehezebb volt azt meghirdetni, hogy az emberfia, a csodálatos isteni küldött, akiben mindenki reménykedett és várva várt, egy erőtlen, megvetett, kigúnyolt, porig alázott alak, aki egyben az emberiség végső kudarcát is ábrázolja. Egy embert ábrázoltak, akire rászakadt az életnek minden terhe, aki bűn súlya alatt nyögött, akinek nincs egészsége, azaz már szétesett az élete is. A próféták azt hirdették, hogy az emberfia szenved és meghal a bűn miatt. De ebben is valami isteni titok sejlett fel. A háttérben Isten készül a világ megváltására. Az Ószövetségben a megváltást Isten csodálatos földi szabadításaiban, győzelmeiben élték át, és így is képzelték el. Csak néhányan sejtettek meg valamit a belső titokról, hogy a szenvedésekben Isten milyen valóságosan fel tud tárulkozni, és az ő kezében van minden győzelem. Ábrahám késsel a kezében, a fiát feláldozni készülve, élte át, és mondta ki az ő legnagyobb felismeréseit. Legnagyobb lelki harcaiban fogalmazta meg az elképzelhetetlen titkot. Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fia. Jób a porban ülve, betegen, mindent elveszítve, de görcsösen mégis Istenbe kapaszkodva mondja el, tudom, az én megváltóm él. Az emberfia titka az én titkom is. Én az emberfia, a halálfia vagyok. Ő, mint emberfia, pedig az én helyemen áll, a válságaimmal, kétségeimmel, félelmeimmel. Koronavírus. Mindent áthúzott, terveket, számításokat, családi és gyülekezeti életet. Maradt egy igazi bőjt, amelyben szokatlanul nem én adok fel dolgokat, hanem Isten veszi el mindezt, amiről azt gondoltam, hogy az enyém volt. Az emberfia most kiszolgáltatott, de az a másik, nagybetűs emberfia valami titokra készül. Visszavenni az életet, feltámadni a halálból. Így érkezünk meg a harmadik üzenethez és titokhoz. Ki értené, mit jelent feltámadni a halálból? Várhatjuk-e, hogy a tanítványok megértsék, hogy mit mondott ebben, mit jelentett ki ebben Jézus? A tanítványok látták Jézust, ahogy visszahívja az életbe az elhunytakat, halottakat támasztott fel. De ha ő meghal, hogyan támasztja fel majd őket? Hogyan segít rajtuk? Ha ő nem lesz, kit fogunk követni? Ki hozza majd vissza azokat a titkokat, amelyekből győztesen kerültünk ki? Hogyan éljük majd át azokat az élethelyzeteket, amelyekben pont ezek a titkok fognak hiányozni? Isten nagy titka, hogy nem csak felénk, az ember felé, hanem önmagán belül is cselekszik. Nem csupán megoldja az életem kérdéseit, hanem önmagán belül rendezi azt. Megteszem az én nevemért, mondja több helyen az Ószövetségben, ami azt jelenti, hogy szeretetével önmagán belül meggyőzi haragját. Krisztus titka, hogy megbékélteti Istent önmagában a világgal. Ebből születik az új titok, az új élet. A harmadik napon pedig feltámad. Ez a kifejezés a várakozásban való kitartást, a győzelem reménységébe való bizalmat kéri. Arra utal, hogy Isten dolgozik. Dolgozik önmagában, dolgozik a mi ügyünkön. Annak a titoknak az elfogadását kéri, hogy a kimenekülésünk útját is elkészítette, amit mi még nem látunk, a lehetőséget, hogy Isten gyermekei maradhassunk, bármi is történjék. Az ígéretet, hogy a vele való titokzatos közösség mindenkor fennáll, és egykor az Isten országában beteljesül. A harang üresen kong, hív, de nem mehetünk. A gyülekezet, mint szétszórt nyáj, otthonaiba húzódva, csendesen imádkozik. De eljön a harmadik nap. El kell jöjjön a harmadik nap. Noha a tanítványok előtt akkor még rejtve maradt ez a beszéd, húsvét után minden szava értelmet nyert. Megelőlegezett, érthetetlen titkokról szólt Jézus, de ha Jézus mondja, akkor érezhető belőle a bátorítás is. Egyszer ezen is túl leszünk. Tapasztalatokkal, sebekkel, de reménység szerint erősebb hittel és bizonysággal. Szembe kell nézni az ember fiával, hogy az Isten fiát is megláthassuk. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, szokatlan a körülmény, amelyből megszólítunk, hol van a te néped, hol van a hívó harangszó, hol vannak a dicséretek, melyek oly megszokott módon jelezték, hogy Isten tiszteleten vagyunk. Bűnbánó szívvel valljuk meg, hogy félelmeink úrrá lettek hitünkön. Hogy noha húsvét utáni tanítványaid vagyunk, félünk a te titkaidban élni. Kérünk a próbatételek által is, erősítsd hitünket. Segíts, hogy javunkra váljék a nagy keserűség. Taníts alázatosabb szívvel olvasni a te igédet, önzetlenebbül megfogalmazni imádságainkat. Sőt, azok határát kinyitni mindazok felé, akik eddig nem fértek bele. Áld meg bennünket önuralommal, bölcsességgel. Készíts bennünk helyet a te vigasztalásodnak. Üzd el félelmeinket. Imádkozunk a betegekért, az elesettekért. Ne engedd, hogy csupán a vírust lássuk a legnagyobb betegségnek, hanem tekints a mi igazi nyomorúságainkra kegyelmesen, szeretetlenségeinkre, halálfélelmünkre, használhatatlan kapcsolatainkra, önzésünkre. Kérünk, áld meg életünket reménységgel, békességgel. Mert a keresztet te adod, adj hozzá alázatot. Hordjam olyan csendesen, mint egykor te, Mesterem. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás békességet.